Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, s Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet! Most a mai vasárnap evangéliumbeli igéje szól hozzánk, Lukács evangélium a 3. fejezetének az elejéről. Ezeket írja Isten igéje. Tiberius császár uralkodásának 15. évében, amikor Júdea helytartója Poncius Pilátus volt, Galilea negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trahoni tisztartományának negyedes fejedelme Heródes testvére Fülöp, Abiléné negyedes fejedelme pedig Lüszániász volt, Annás és Kajafás főpapok idején szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. Ő elindult, és hirdette a Jordán egész környékén a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Ahogyan megvan írva Ézsaiás próféta beszédeinek könyvében, kiáltó hangja szól a pusztában. Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Minden szakadékot töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a görbe út egyenessé, és a göröngyös simává. És meglátja minden halandó az Isten szabadítását. Urunk, szentelj meg minket igéddel. Igéd igazság. Amen. Kedves testvérek, van itt egy feladat. Meg kellene oldani. 4 eseményt látunk. 4 időben, különböző időpontban történt eseményt. És a kis vonalkák azért vannak ott előttük, mert oda számokat kéne írnunk, hogy milyen sorrendben történtek ezek. Ez egy feladat típus, gyakran előfordul tankönyvekben is, hogy eseményeket állítsunk időrendbe. Lehet, hogy ezt a 4 eseményt elég egyszerű feladat ebben a maga kategóriájában. Lehet, hogy meg tudjuk oldani, ki fejben próbálja meg, de azért közben tessenek ide is figyelni félfüllel. Szóval ezek azért általában, tehát mondom, a maga kategóriájában szerintem könnyűnek számít, itt nekünk Tatabányán legalábbis, de azért önmagában nézve maga a feladat típus szerintem nehéz, különösen amikor viszonylag fiatal embereknek, mondjuk harmadikosoknak a feladataként szerepel, vagy hasonló korúaknak, azért nehéz, egy ilyen feladat, mert nagyon komoly figyelemkoncentrációt igényel, és felületesen könnyen elrontjuk. Ugye mindegyiknek a megszámozásához mindegyikre figyelni kell. Azért nehéz dolog ez. És többségében egyébként sem szoktunk a dolgok idejére, vagy az egymáshoz viszonyított sorrendjére figyelni. Mert vagy magától értetődő, vagy nem is tartjuk fontosnak a dolgot. 2 tanulsága viszont van ennek, most a valóságban a számunkra jelenleg, meg az ige szempontjából. Az egyik tanulsága az, hogy a valóságos eseményeknek önmagukban van idejük, időpontjuk, hogy valami mikor történik. És ez az esemény szempontjából akár lényeges, meghatározó is lehet. Egyszer volt, hol nem volt. Ez egy időmeghatározás, időmeghatározó félmondat, így kezdődtek a régi mesék. Vagy a 30. század derekán, a 2. űrbirodalom hanyatlása idején Ez is egy idő meghatározó mondatkezdés. Így kezdődhetnek a újabb jövőről szóló tudományos, fantasztikus mesék. Szintén mesék. Vagy időtlen időkkel ezelőtt. A világ hajnalán. Ez is egy idő meghatározó mondatkezdés. Ahogy a többi is. Így kezdődhetnek a régi mítoszok, legendák. Mind a három, amit példaként mondtam, tulajdonképpen idő meghatározó, tehát azért állott, hogy betájolja, hogy az utána elmondott események mikor történnek, mégsem mondanak erről semmit. Annak ellenére, hogy idő meghatározó szavakat tartalmaznak ezek a mondatkezdések, történetkezdések, az időről objektíven nem mondanak semmit. Az információ tartalmuk a saját jelentésük terén nulla. Pontosan azt fejezik ki, hogy nem meghatározott időről van szó. Ezek az idő meghatározások azt fejezik ki, hogy kortalan kormeghatározásról van szó. Lukács evangélista pedig, amikor elkezdi az evangéliumát, pontosabban azt a részét az evangéliumának, amelyben Jézus Krisztusról, mint Úrról, aki megváltóként az emberek közé érkezik, arról fog írni, akkor szintén kormeghatározással kezdi, de az előbbi példák egyikét sem, sőt még azhoz halványan hasonlót sem használ. Hanem kizárólag nagyon korrekt, pontos, úgymond tudományos igényű kormeghatározásokra szorítkozik. Amikor azt mondja, hogy milyen nevezetes emberek uralkodási idejében, működési, szolgálati időpontjában vagyunk. És nyilván azért sorol fel jó néhány ilyen nevezetes személyiséget, nem azért, mintha róluk akarna beszélni, mert ezeken a félmondatokon kívül ezek a szereplők nem nagyon kerülnek szóba továbbiakban az evangéliumában, hanem azért, mert több oldalról körülbástyázott időszak meghatározásokkal, így egy egészen pontos időpontot tud rögzíteni. Ugye ő nem írhatta azt, hogy időszámításunk szerint, vagy Krisztus után, vagy előtt, mert a Krisztus után, vagy előtt meghatározás az szegény Lukács életideje után mintegy 600 évvel született meg, az időszámításunk szerint meg még később. Tehát ő ilyeneket nem tudott használni, ő a maga korának a pontos kor meghatározásával él, amikor a nevezetes személyek élet és szolgálati idejétvel bástyázza körül azt az időpontot, amire gondol. No, tehát ezt teszi Lukács. Ezt hangsúlyozza ezzel, ahogy így körülbástyázza az időt, ezzel azt hangsúlyozza, hogy az, amit ő leír, az ő története a mi húsvér világunkban kezdődött. Húsvér időben és húsvér helyen. Tehát az életünk, a történetünk, a történelmünk részeként történt. Ahogyan a heves lehűlés a fehér időjárás körülöttünk, a viszonylag alacsony hőmérséklet, ami most uralkodik odakint, ezek nem valami elvont szellemi másik dimenzióban vannak, hanem konkrétan az elmúlt napoknak a lehűlési folyamatából következik. Szóval valahogy így belehelyezi a valóságos események valóságos idejébe azt, amit ír. A másik tanulság pedig, hogy tovább lépjünk a kiinduló pontunkból, Tehát a másik tanulság az az, hogy a valóságos, nem, az ugye az egyik az volt, hogy a valóságos eseményeknek valóságos időpontja van. A valóságos eseményeknek pedig nem csak időpontja, hanem egymáshoz viszonyított valóságos sorrendje is van. És ez a sorrend azért lényeges, és azért nem felcserélhető, mert azzal az eseményeket változtatnánk meg. Nem lennénk ma így itt, ebben a templomban, ha ez a templom előbb épült volna föl, mint hogy a bányászatban érdekelt befektetők és tudósok kutatásokat kezdenek végezni szén után a Tatai medencében. Mert valószínű, hogy egy nagyon jó eséllyel pont olyan helyre épült volna, ahol utána lebontják nagyon gyorsan, mert ott szükség van a bányának a helyre. Vagy nem is lett volna kinek fölépítenie, mert még nem éltek itt evangélikusok, akik felépítsék. Szóval ilyen akadályokba ütközünk, ha rossz sorrendbe próbáljuk megállítani ezeket az eseményeket. Tehát maguk az események függnek az egymáshoz viszonyított sorrendjüktől. Na és most miért mondom ezt? Azért mondom ezt, mert amit Ézsaiás proféciájából idézve Keresztelő János és a nyomán Lukács evangélista leír, készítsétek az Úr útját, mert szól hozzátok, ő jön, nyissátok meg előtte a szíveteket, hogy érkezése legyen hozzátok, a szava eljusson a fületekig és a szívetekig, az életeteket befolyásolja és alapozza meg. Amikor ezeket mondja, akkor egy fantasztikus és nagyon lényeges sorrendiségű esemény sor történik. Először is. Isten szól hozzánk. Ez az első. Az ő szava bűnbánatot ébreszt, törvényt ad, megítél, szomjúságot kelt az ő jelenléte a vele való közösség után. Ez az első, hogy szól hozzánk az Isten. A másodszor az jön, hogy mi kinyitjuk a szívünket. Egyenessé tesszük az Isten útját hozzánk, lehetővé tesszük, hogy egyáltalán figyeljünk rá, és befogadjuk az Isten igéjét, és annak hangja legyen bennünk, visszhangozzon bennünk. Tehát mondjuk hozzá megyünk, mint a pusztában Keresztelő Jánoshoz az ember. Aztán harmadszor, és erre megy ki az egész profécia, ez benne a csodálatos, harmadszor ennek a nyomán mi magunk is meglátjuk Istent, az ő jelenlétét. Azt az objektív valóságot meglátjuk, hogy ő jön és megtart bennünket. Átéljük, ahogy cselekszik és dolgozik bennünk, ahogy velünk építkezik. Azt mondja, és meglátja minden halandó az Isten szabadítását. Meglátja a megtörtént szabadítást, miután megnyílt a szíve az Isten szavára, igényére. Hiszünk, mert az Isten szól hozzánk, érkezik hozzánk. Átéljük az Isten jelenlétét, mert hiszünk benne. Ez Keresztelő János, Ézsaiás és Lukács időrendje. Ez Jézus Krisztus időrendje hozzánk. Imádkozzunk. Kegyelmed, Urunk, megváltoztat mindent. Belép, építkezik, és kinyitja előttünk azt a csodálatos panorámát, amit szánsz a szeretteidnek. Áldott légy ezért, Urunk. Amen.